Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jezsó Ákos íróval, újságíróval, Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm Jezsó Ákos írót, újságírót, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársát. Mi Ákossal a riport előtt tudtunk egy pár mondatot beszélgetni, és azt mondta nekem, hogy egy szép bibliai idézetet hozott magával, amit el szeretne nekünk mondani, és egy történetet is, amit hozzá kapcsolna az idézethez. Szeretettel hallgatjuk a gondolatait, parancsoljon!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is tisztelettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm a lehetőséget. Az én bibliai idézetem így szól. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Úgy érzem, hogy ez a bibliai idézet rólam, nekem szól. Mint hogyha a szent szerző annak idején az én legmélyebb kérdéseimre adott választ. Én ugyanis világéletemben tisztelettel fordultam a szűzanyához, ő az én mennyei édesanyám. Egy évvel ezelőtt nagyon súlyos műtéten volt, és akkor mindaz a testi és lelki szenvedés, amit én akkor a műtétem során átéltem, az a szűzanya felé terelt. Én kértem, imádkoztam a szűzanyához, és amikor odafordultam a szűzanyához a kérésemmel, hogy segítsen, hogy gyógyítson meg, a szűzanya szinte válaszolt. Éreztem a lelkem legmélyén, hogy nem vagyok egyedül. Amikor ott vagyok benne a kórházban, és ott fekszem az ágyon, kiszolgáltatott helyzetben, válaszolt. És meggyógyultam, és én csak köszönni tudom a szűzanyának ezt, hogy segített, és csak ajánlani tudom, javasolni tudom mindenkinek, hogy forduljon oda szívének összes bánatával, gondjával a szűzanyához. Vigye el neki a gondolatait. A szűzanya megsegít bennünket.
Ákos, nagyon szépen köszönöm ezt a szép gondolatot, és ezt az idézetet, amit elmesélt nekünk. És először azt szeretném öntől kérni, hogy a gyökereiről, ha szabad ezt a kifejezést használnom, tehát a szüleiről, a fiatalságáról, a gyerekkoráról meséljen, és arról az időszakról, hogy hogy lett aztán végül újságíró és író is egyben. Úgyhogy ha a kezdetektől kezdenénk,
igen.
Kedves.
Hát én egy újpesti legény vagyok. Talán 2 éves lehettem, amikor szüleim Újpesten vettek egy lakást. Gyakorlatilag én ott nőttem föl. Ha a gyermekkoromra gondolok, akkor a Váci út környékére, a Szunyogszigetre, a Dunára, szemközt a budai hegyek látványára gondolok. Én mind a mai napig is újpestinek tartom magamat, noha körülbelül 20 évvel ezelőtt elköltöztünk Monorra, Budapest mellett. De úgy érzem még mindig, hogy ilyen tiszteletbeli újpesti vagyok. Ami a családomat illeti, hát apai ágon Kisalföld, anyai ágon Nagyalföld. De hogyha még tágabb kört nézünk, akkor a 4 nagyszülőm közül 3 a jelenlegi ország határán kívül született. Édesapám is pár magyar állampolgárnak, hiszen amikor ő világra jött 1940-ben, akkor a Csallóköz Magyarországhoz tartozott. Hát ebből kiderült már az is, hogy az én múltam az átnyúlik a mostani ország határain. Édesapám, édesapja érsekújvári, édesanyja pedig pozsonyi születésű. Valahányszor mentünk a család rokonsághoz, mindig át kellett menni gyerekkoromban a határon. Nagyszüleimet ugyanis kitelepítették 46-ban, és a rokonság többi része az odát maradt, csak a nagyszüleimet.
Ön felvidéki származású.
Hát igen.
Jól tudom, ugye?
Igen. Bár mondjuk a Csallóköz az nem kifejezetten igen. A felvidék, mert ugye az a Tátra, Mátra és a Fátra, ez a Kisalföld inkább, de valóban a Kisalföldnek Csak azon része, ami a Dunától északra van, most Szlovákalföldnek hívják.
Igen.
És hát igen, nagyon érdekes, mert a nagymamám az ikertestvér volt. Mint két tojás úgy hasonlítottak egymásra. 80 éves korukban is, tehát már öreg korukban is teljesen Hihetetlen. Szinte össze lehetett téveszteni őket, és azáltal, hogy az ikerpárt választotta szét a ránk kényszerített politika. Történelem, a politika, Benes dekrétum. A nagyapámnak igen, az igen. volt a bűne egyébként, ő tanárember volt, egy csallóközi magyar katolikus iskolának volt az igazgatója. Nagymamám is ugyanott tanított abban az iskolában, ez ilyen iskolai munkahelyi szerelem volt, így ismerkedtek. Össze nagymamám az alsóban tanított, nagyapám a felsőben. És amikor Benes betiltotta a magyar nyelv használatát a II. Világháború után Csehszlovákiában, akkor a nagyapám ezt nem volt hajlandó egy szintmagyar faluban végrehajtani. A szintmagyar faluban a gyermekeket továbbra is magyarul tanította. És hát emiatt a bűne miatt aznap éjszaka jöttek érte a katonák, összeszedték az összes holmiukat, négy gyermekével együtt átdobták az ország határon, mert olyan ember, aki Csehszlovákiában magyarul mert itt tanítani a gyermekeket, olyan nem élhet,
ez nem kívánatos.
Az már nem kívánatos. Hát ilyen múlt, és ez a múlt, én azt gondolom, hogy az egész életemet meghatározta,
biztos
hiszen az az élmény, hogy amikor megyek az unokatestvéreimhez, akkor a saját hazámnak a határán kell átmenni egy másik idegen országba, és miután átmentem a határon, ugyanúgy magyarul beszél ott mindenki, és ugyanúgy, ugyanahhoz a néphez tartoznak. Gyerekkoromban sem értettem, hogy van ez. Külföldre kell menni ahhoz, vagy külföldre kell, hogy menjek, és a rokonaim ott vannak.
Így van.
Ez meghatároz, egy életre szóló élmény.
Igen.
Mint hogy az is életre szóló élmény, hogy amikor a határhoz közeledtünk, akkor előtte már, hát már egy fél órával a szüleim elkezdték mondani, hogy most már viselkedjek, most már legyek jó, most már nem szabad még csak meg se szólalni, mert mindjárt itt vagyunk a határnál, és amikor ott vagyunk...
Nehogy bármibe belekössenek.
Nehogy bármibe belekössenek a határőrök, és mire odaértünk, egymerő görcs volt a gyomrom, amiatt az idegesség miatt, a félelem miatt, hogy most itt vannak a határőrök, és amikor átmentünk, hát ugye magyar területen, nem nyelvterületen mentünk továbbra is. Ezek életre szóló emlékek, ezek úgy jönnek vissza az írói munkásságomban, hogy most nagyot ugrok, és eljutunk tavaly előtti esztendőhöz, 2017-re. Akkor emlékezett Magyarország a felvidéki magyarság kitelepítésének 70. évfordulójára.
Igen.
Azt megelőzően két évvel ezelőtt jött oda hozzám egyszer a feleségem, és azt mondta nekem, hogy Ákos, te olyan sokat meséltél a nagyszüleidről, írd meg! Szóval a nejemnek az ötlete és ez a kis inspiráció indított el azon az úton, hogy egy regényt írtam, amit 2017-ben jelent meg, Megyek túlra címmel. Egy felvidéki magyar család
története
kálváriája, ami a kitelepítés történetét írom le. Nagyon sok esetben a nagyszüleimnek, tehát a családi legendáriumban fönnmaradt nagyszülői történeteket is beleszőttem.
Tehát ami önbe van, azt írja igen, most ki éppen magából.
Meg persze az fikció is
persze,
van benne. De ez egy olyan könyv volt, ami mivel hogy a nagyapám mélyen vallásos ember volt. És az a generáció is mélyen vallásos ember volt, tehát értelem szerint az Isten szavát nem lehetett kihagyni, és az is érdekelt, hogy abból a generációból hogy ölték ki az Isten szavát, hogy próbálták kiölni. És hála Istennek, ez nem sikerült a kommunistáknak, de nagyon próbálkoztak rajta.
Hát azt mindannyian igen. tudjuk, hogy
igen. Hát ilyesfajta.
És akkor ez folytatja szólt. Tovább ezt a...
Most dolgozom ennek a könyvnek a folytatásán,
a második részén.
Isten segítségével egyszer majd az is napvilágot lát.
Biztos vagyok benne, hogy a jó Isten ebben meg fogja segíteni.
Köszönöm.
És erőt ad önnek. És az általános iskolai tanulmányai után ugye a budapesti piarista gimnáziumba járt, utána hol folytatta
a még azért valamit megemlítenénk, mert ez egy nagyon érdekes dolog. A piaristákhoz jelentkeztem Újpestről.
Igen.
Nyolcadikos voltam fél évben. Matematika óra volt. Egyszer csak hozzáteszem, sose szerettem a matematikát, mindig inkább a humán dolgokat szerettem.
Igen.
De két matematika tanárnőm volt, és most éppen a másik tanított, az igazgató helyettes volt az egyik, aki föltépte az ajtót, és berohant az osztályba, és elkezdett ordítozni, hogy hol a Jezsó. Hát felálltam, itt vagyok. Hova jelentkeztél te? Hát mondom, ide, amelyet, hogy a piaristákhoz. Az valami papi izé, ugye? Teljes mértékben tanácstalan voltam, gyerek, nyolcadikos, ugye? Hát most erre mit mondjak, amikor az igazgatónk így beszél velem? Hát úgy zavarba mondtam, hogy hát igen. És akkor kiállított oda a katedrához, és elkezdte kiabálni, hogy micsoda szégyen, hogy Újpestről, egy munkás városrészből valaki a papokhoz megy, és ő majd ezt hogy fogja megmagyarázni a pártközpontban. Ez is egy életre szóló élmény. Elhiszem. Tehát az még nem a mostani demokrácia világa, ez amiről biztos. Most én beszélek.
Így van.
De minden esetre, ami viszont a Piarista gimnáziumot illeti, mert hogy hála Istennek fölvettek engem oda, mint az életem egyik csodálatos emlékeként meghatározó élményként tudok rájuk gondolni. Kezdve attól a nevelési elvük az volt, hogy a gyermekeknek az idejét 100%-osan lefogják, és ők irányítják. Akkor még nem volt cserkészet Magyarországon, ugye ez a szocializmus időszaka, de ők vittek bennünket biciklitúrára, gyalogtúrára, vizitúrára, állandóan kirándultunk. Jártuk az országot, én nekik köszönhetem azt, hogy elmondhatom, hogy ez a kis Magyarországnak alig van olyan területe, ahol én akkor gimnazista koromban ne fordultam meg. Akár gyalogtúrán, akár biciklitúrán, ilyen 7-800 kilométeres bicajtúrákat tettünk. Uh-huh. Vagy csak az, hogy szombat-vasárnap lebicajozunk Kecskemétre meg vissza. Tehát sokat tanítottak, nagyon szép emlékek ezek. De hát azt követően nem sokkal később jött a rendszerváltás, mármint az érettségim után, igen. És nekem nagyon nagy szerencsém volt. Az volt az én nagy szerencsém, hogy jó helyen voltam jókor. Mert pont akkor volt a rendszerváltás, pont akkor nyitottak ki egy új világnak ajtót, ablakot, amikor fiatalként én odaérkeztem. És az a lehetőség, amit a rendszerváltás az akkori fiatalságnak megadott, vagyis hogy az olyan vágyait is, elképzeléseit is megvalósíthatja, amit a korábbi rendszer nem tett volna lehetővé. Hiszen igen. Egy piarista gimnáziummal, érettségivel a hátam mögött én nem válhattam volna újságíróvá, mert az ugye a párt ideológiáját és a párt szavát közvetítő közeg volt az újságírók világa, és oda klerikális múlttal nagyon nehezen lehetett volna betörni. De nekem ez volt a szerencsém, hogy pont akkor kerültem az ajtóba, amikor kinyílt előttem az ajtó. Én az Új Magyarországnál dolgoztam, én ott kezdtem el, illetve a KDNP-nek sajtóreferense voltam.
Magyar Nemzetnél is újságíró voltam.
Oda már, ugye úgy, hogy az Új Magyarországnál dolgoztam, aztán amikor az Új Magyarország csődbe ment, majd azt követően a Napi Magyarország létrejött, akkor az Új Magyarországos csapat indították el a Napi Magyarországot, majd a Magyar Nemzethez úgy kerültem, hogy fuzionált a Napi Magyarország a Magyar Nemzettel, igen. És így ment ez a vonal végig. Meg a reform is. A reformot is nagyon szerettem.
De még a keresztény életnél is volt.
Meg a keresztény életnél,
akkor igen. Már azt is említsük igen. Meg. Nagyon érdekes, hogy utána bekerült ugye jelenleg is ebbe a Veritas történetkutató intézetbe, és ennek is van egy speciális kutatási programja. Ha erről csak egy pár mondatot mesélne, mert úgy tudom, hogy három részre tagozódik ez a kutatási program, amit ez az intézet.
Három lábon áll az intézetünknek a történelemmel foglalkozó része, mert van egy levéltár is, ami ugye az a másik területe az intézetünknek. Igen. De ami a történelemmel foglalkozik, az három kutatói csoport munkáját jelenti. Az egyik a kiegyezéstől az első világháborúig, a másik a első és a második, tehát a két világháború közötti időszakkal, a harmadik
tehát
pedig
magyar a Horthy korszak, ugye? Igen, hogy így igen, is kifejezhetjük. Igen.
És hát a harmadik pedig a második világháborútól a rendszerváltásig, ez kicsit tovább, mert hogy az Antal kormány végéig egészen pontosan, tehát a Antal-Boros kormánnyal is foglalkozik.
Tehát körülbelül 94.
Igen. Tehát ez a három kutatócsoportunk van. Hihetetlenül nagy feladatai vannak szerintem mind a három csoportnak, mert jócskán van a mi történelmünkben olyan terület, amit nem szerencsés körülmények között tálaltak, nem a valóságnak megfelelő módon magyaráztak, vagy egyáltalán nem is tudunk.
Igen.
Tehát ezeket a dolgokat, ezeket rendbe kell rakni. Ez a három kutató történész csoport próbálja az igazságnak, a valóságnak megfelelő módon bemutatni Magyarország elmúlt időszakát.
Igen, és akkor még szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy két nagyon jelentős interjúkötetet is készített. Egyik ugye az Erdő Péter főtisztelendő bíboros atyával, és a másik pedig a 2016-ban elhunyt Temfli József püspök atyával. Ha erről a két kötetről mondan egy pár mondatot, mert ezek jelentős alkotások.
Hát köszönöm szépen, hogy jelentős alkotásnak mondja. Én szeretettel, szívvel, lélekkel dolgoztam ezen, de hát köszönöm, ez jól esett. Ami az Erdő Péteres könyvet illeti, mert hogy az született meg először. Én akkor újságíró voltam, igen, a Magyar Nemzetnél voltam, többek között egyházi tudósító is. Ez végig a napi Magyarországnál is és a Magyar Nemzetnél is, ez volt az egyik területem. Nyilván mindenki hallotta, hogy új bíborosunk lesz majd, igen, ugye Baskai igen. Bíboros úr követően. De még azt nem tudtuk, hogy kicsoda. Mint újságírók mi is találgattunk, próbálkoztunk. Lettek a különböző szóbeszédek, hogy esetleg Erdő Péter. Én akkor oda mentem a Erdő Péterhez, talán már akkor, amikor már be is jelentették. De azt hiszem, hogy azt követően, hogy ez hivatalosan be lett jelentve. De minden esetre oda mentem hozzá, és a könyvkiadó, a Válasz könyvkiadó megbízásából kértem őt arra, hogy egy ilyen interjúkötetet engedélyezzen. És Erdő Péter rábólintott. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt. Én nagyon szeretettel dolgoztam ezen a könyvön, szerzőtársammal, mert ezt ketten készítettük ezt a könyvet el. Az a címe, hogy Csak a kegyelem. A koncepcióm az volt, hogy a Magyar Egyház élére egy új, akkor viszonylag nem széles társadalmi rétegek által ismert ember került. Őt, az új főpapunkat, mint embert, nem csak mint főpapot, nem csak mint tudóst, mert nemzetközi hírű jogtudós, jogász professzor,
igen,
hanem mint embert is mutassuk be. Egy olyan könyvet szerettem volna készíteni, amelyik Banga Béla 1907-ben írt gondolatának is megfelel. Banga Béla jezsuita páter annak idén azt írta, hogy nem csak a meglévők meghódítása, hanem a meg nem lévők meghódítása is a katolikus sajtó feladata. Tehát magyarán az evangelizációs eszközként a médiát, jelesül én most ugye a könyvet, arra használni, hogy az új egyházi vezetőnket, új főpásztorunkat az embereknek bemutatni. Egy ilyen prekoncepció alapján készült el ez a könyv, azt követően pedig, hogy ez megjelent, a kiadó fölkért egy második beszélgetőkönyv elkészítésére is. És én akkor azt gondoltam, hogy ha már a határainkon belül lévő egyházi vezető, legmagasabb egyházi vezetőt megadta az Isten nekem a lehetőséget, hogy vele készítsek egy interjúkötetet, akkor mindazon gyökerek miatt, nyilván, amiket ugye az előbb elmondtam, hogy nekem azért átnyúlik a gyökerem jóval a trianoni országhatáron, egyértelműen abban gondolkoztam, hogy a határon kívüli magyar egyházi vezetőt keressek. Ebben a körben a legnagyobb tekintéllyel Temfli József nagyváradi megyés püspök rendelkezett akkor már határainkon innen és határainkon túl egyaránt. És én akkor megkerestem püspök atyát, és ő is rábólintott. Oda mentem Nagyváradon.
És itt személyes élmény.
Igen, igen. Hát én Nagyváradon együtt laktam akkor a püspökatya. Akkor még a kanonok soron lakott a püspökség, vagy a püspökatya, és ott volt a püspöki hivatal is berendezve, hiszen a egykori püspöki palotát még nem adták vissza az egyháznak, amikor ez a könyv készült. Valóban nagyjából két hétig, de talán inkább 10 napig püspökatya személyes vendégeként éltem. Ezek, már ez is egy nagy élmény, hogy én életemben először azóta sem aludtam baldahinos ágyban. Velem szemben, az ágyammal szemben Ferenc Józsefnek volt egy olyan 3 méter magas festménye. Ferenc József huszártábornoki egyenruhában feszített. Szóval az, már ez a környezet is fantasztikus, igen, volt. De ennél nagyobb volt nyilván élményként az, hogy egy olyan ember társaságában élhettem én 10 napot, akire nem véletlenül mondják azt, hogy a határon túli legnagyobb tekintéllyel rendelkező egyházi vezető. Én azt gondolom, hogy egy szent ember volt, egy bölcsember volt, egy igazi ember volt, és magyar, mélységes magyar ember volt.
Igen, és mesélte nekem, hogy el is mentek például ketten vacsorázni.
Ó, hát ez úgy történt, igen, ez úgy történt, hogy amikor én megérkeztem, már este volt, már sötét, és püspök atya nyitotta ki az ajtót. Bemegyek a püspökségre, bemegyek a kis motyómat, lerakom. Szinte az egyik első szava az volt, hogy éhes vagy a kis testvérem. Mert hogy így hívott engem kis testvéremnek. Hát mi tagadás, éhes voltam. És akkor azt mondta, hogy hát jó, mert kis testvéreme, gondoltam, hogy éhes lesz, és hogy meghívnám ide. Van egy jó magyar hívem, emlékszem, így fogalmazott. Jó magyar hívem, ővé az étterem, és hogy oda meghívna vacsorázni. Elfogadtam a meghívást, egy oda a püspökségtől néhány utcára levő étterembe mentünk el, egy zárt hátsó kis szobába, tehát nem a nyilvános éttermi részbe, csak egy asztal volt, és nekünk két szék, és nagyon aranyosak voltak a helybéliek, tényleg pörköltet hoztak, mert hogy én azt szeretem. Bármikor, hogyha étterembe pörköltet, megyek, pörköltet. Igen, ki se szoktam nyitni az étlapot. Pörkölt van? Van, akkor. Az meg általában szokott lenni. És a püspök atya is pörköltet kért. És hát én megettem az én adagomat, és akkor láttam, hogy a püspök atya ugye a felét megette, és elővette egy zacskót, és a másik felét úgy beletolta a zacskóba. Uh-huh. És akkor rám nézett, kicsit olyan zavarodottan, úgy elmosolyodott, és azt mondta, hogy a cicáknak lesz. És valóban, amikor hazamentünk, akkor szépen ketten kimentünk oda az udvarba, végébe ott volt 3-4 kis tányér, és szétosztottuk a pörköltet a cicáknak. Én ezt annyira emberi dolognak, emberi hát történetnek az tartom, az hogy túlmutat önmagán, mert egyrészt bemutatja azt, hogy milyen hihetetlenül alázatos lelkületű ember volt.
Ez az egyik oldala.
Ez az egyik oldala. A másik pedig az, hogy hát ne felejtsük el, hogy ő nagyváradi püspökség első embere. Az egykori nagyváradi püspökség az valamikori Magyarország leggazdagabb püspöksége volt.
Igen.
És ennek az első embere az így, a cicáknak. És egy fél adag pörköltet szétosztott ottan a kerítés mentén, este. Az fantasztikus élmény volt. Igen,
igen, hát ez egy nagyon szép emberi
gesztus, igen, a
részéről.
A másik, amire így emlékszem, együtt dolgoztunk, ugye, mindig akkor fogadott engem a püspök atya, amikor volt egy kis ideje, mert azért ugye elfoglalt volt.
Igen.
És így én sokat ültem a könyvtárban. Mindig mondta, hogy kis testvérem, ülj be a könyvtárba, majd jövök. És akkor én beültem és vártam őt, és lele emelgettem a könyvtárból a különböző könyveket. Olyan könyveket is találtam, ami a 40-es években készült újságoknak a bekötött változata. És amikor azt lapozgattam, amikor 1940-ben a magyar csapatok bevonulnak Észak-Erdélyre, így többek között Nagyváradra is, és az akkor készült fotókat, igen, tudósításokat, igen, tartalmazó újságot lapozgattam, amikor jött a püspök atya, és látta, hogy mi van ott a kezemben, és hát e kapcsán elmesélt egy történetet, ami elgondolkoztató. A történet szerint neki volt egy minisztráns lánya. Sokan járnak minisztrálni a püspök atyához, vagy jártak, hiszen már múlt időben kell fogalmazni, hiszen a püspök atya meg tudta fogni Várad magyar katolikus fiatalságát is, és szeretettel mentek oda hozzá az emberek. És ez a kislány is, ez a fiatal lány is gyakorta ment a püspök atyához ugye minisztránskodni, meg segíteni, amit tud, és az egyik ilyen alkalommal mondta is a püspök atya neki, hogy most nem érek rá, valamit meg kell, hogy együtt beszéljünk, de ülj be a könyvtárba, vegyél le egy könyvet, majd jövök, addig olvasgass. És az a kislány az pontosan azt a könyvet vette le, amit én vettem le.
Igen.
És amikor bejött a püspök atya, a kislány csodálkozó nagy szemekkel nézett rá, és azt mondta, hogy püspök atya, Nagyvárad nem mindig Romániában volt. Na szóval ez a másik gondolat, amikor
ez
püspök atyára gondolok,
ez a
ami
reakció,
elém jön.
Ugye?
Igen.
Ákos, engedje meg, önkéntelen, és adódik az a kérdés, hogy önnek a hit a Jóisten. A szüzanya mit jelent a mindennapjait, hogyan határozza meg, mit tudná erről mesélni nekünk?
Én vallásos ember vagyok. Volt az életemnek olyan része, amikor azt gondoltam, fiatal vagyok, hogy enyém az élet.
Nincs és mindenem, lesz, hiszen
igen, és mindenem át tudok gázolni, mert tele vagyok vitalitással, energiával. És azt merem, sajnos kimerem mondani, hogy akkor rossz útra tévedtem. Ami alatt azt kell értenem.
Rossz úton voltam.
Igen, ami alatt azt kell értenem, hogy nem jártam vasárnaponként misére. Nem szakítottam sosem az Istennel. Uh-huh. Mindig elfogadtam a létét. De hozzátettem, hogy ő is fogadja el az én létemet. És hogy én nyargalhassak, szárnyalhassak. Uh-huh. Aztán később azt gondolom, hogy Kimerem mondani, hogy a területen megbölcsültem? Nem tudom. Minden esetre megváltoztam, talán ez a legszerencsésebb szó. Rádöbbentem arra, hogy Isten nélkül semmi sincsen. Mindannyian törékenyek vagyunk, olyan kis apró porszemek vagyunk itt a földön, és ő az egyetlen úr a világban. Ami pedig a szűzanyát illeti, én nagyon-nagyon nagy szeretettel és hálával gondolok rá. Én megtapasztaltam a szűzanyának a jótékony szeretetét, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy forduljon oda hozzá.
Ákos, nagyon szépen köszönöm önnek ezt a szép beszélgetést, és engedje meg, hogy öntől és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönjek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy itt lehettem!
Mindörökké, amen, és nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm!
Jezsó Ákos íróval, újságíróval Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.